politikus volt, tehát ám még diplomatikus viselkedésével sem tudta leleplezni azt a félelmet, amit a pandavár hadi elrendezésének láttán érzett.
Itt Duryodhan elkezdi bemutatni, hogy milyen diplomáciát alkalmaz. Tehát, hogy a következő jó néhány vers meg fogja mutatni Duryodhannak a diplomatikus viselkedését. Itt Srila Prabhupád kimenő magyarázatból, hogy Duryodhanról királyként tesz említést ez a vers, de igazából Duryodhan nem volt király. Nem volt király, csak szeretett volna király lenni, de itt Sanjay akarja lelkesíteni Dhritarashtrát, hogy királynak szólítja a fiát. És amikor megnézte a pándavák elrendezését, akkor ahogy mondja Srila Prabhupád, megijedt. Itt mondja a harmadik versben, hogy ó tanárom, nézd Pándufinak hatalmas seregét, amelyet eszes tanítványod, Drupada fia állított fel oly ügyesen. És itt Srila Prabhupád mondja a magyarázatban, hogy nem véletlenül mondja ezt Duryodhan. Tehát, hogy Drupada, megint egy kicsit a Mahabharatból, hogy Dróna, mint egy brámana, és Drupada, mint egy ksatria, ők együtt tanultak az iskolában, gurukulában. És nagyon jó barátok voltak, és annyira, hogy Drupada, aki egy herceg volt, azt mondta a Drónának, hogy bármikor jössz hozzám, akkor mindent meg fogok adni neked, még a fele királyságomat is neked adom, hogyha kéred. És ha bár Dróna nagyon szegény brámana volt, ő pedig egy gazdag ksatri, akkor ezt mondta neki. És később, amikor Dróna igazából nagyon szegény volt, akkor elment Drupadhoz, hogy kérjen tőle valamit. De Drupad már nem annyira emlékezett a gyerekkori barátságukra, és elküldte őt. Nagyon megsértette, és Drónácsárja nagyon megharagudott rá. És amikor a tanítványi, mert Dróna, ő elszegődött a Kóravák udvarába hadi tanítónak. Ő tanította mind a Pándavákat, a Judistirékat, a Arjunát, mind a Kóravákat Duryodhana az élen a hat tudományra. És amikor befejezte az oktatásukat, akkor kért tőlük, ugye amikor vége a tanításnak, szoktak a tanárnak daksint adni adományt, és akkor Dróna azt az adományt kérte, hogy hozzátok elém Drupada királyt megkötözve. Ez volt az adomány, amit kért. És először a Kóravák próbálkoztak, de mivel Drupada király nagyon jó harcos volt, visszaverte őket. És akkor másodjára próbálkoztak a Pándavák, és Arjuna elfogta Drupada királyt, és megkötözte Drupada királyt, és odahozta Dróna szín elé, és akkor Drónát ez elégedetté tette, és mondta, hogy akkor én most elveszem a fele királyságodat, mert ezt ígérted nekem, még annak idején, és nagyon megsértettél, és akkor elvette a fele királyságát. És erre viszont Drupada király nagyon megharagudott, és csinált egy olyan áldozatot, amiből született egy fiú és egy lány. És olyan fiút akart, aki meg fogja ölni Drónát. És ez a fiú Drishtadyumna. És a harmadik versben Drishtadyumna erről beszél. Duryodhan, Drupada fia, ez Drishtadyumna. És amikor később, mivel Dróna volt a harci tanító, Drishtadyumna, mint egy felnőtt fiú, elment hozzá, hogy tanulja a hat tudományt, akkor Dróna őt tanította, habár tudta, hogy ő őt szánja a végzet az ő elpusztítására. De mivel brámana volt, és egy brámana mindenkit tanít, függetlenül attól, hogy kicsoda, és akkor nézd, hogy Drishtadyumna képesített volt, mint egy katona, mint egy ksatria. Ezért akkor tanította őt, tudva, habár tudta azt, hogy ki Drishtadyumna. És itt most erre rámutat Duryodhan, mert úgy is mondhatta volna, hogy Drishtadyumna. De azt mondta neki, hogy Drupada fia. Emlékszel, ő az ellenséged, és az ő fia állította fel a pándaváknak a harci elrendezését. és akkor így próbálja drónának a harci kedvét felizzítani, mert drónácsárjának a kedvenc tanítványa Arjuna volt, és Arjuna másik oldalon harcolt, és próbálja így drónát megnyerni, hogy harcoljon teljes erőbedobással az ő oldalukon. És akkor itt sorolja tovább a hadsereget. Hadseregükben számos hősi ijász sorakozott fel, aki küzdelemben egyenlőleg Bhímával és Arjunával. Judána, Virata, Drupad és mások valamennyien rettentő harcosok. Itt a harcosok között is vannak különböző kategóriák. Vannak atirata harcosok, akik nagyon sok végtelen számú harcossal tudnak egyszerre harcolni. Volt a kurukshetrai csatában olyan harc, hogy Arjunát kihívta egy hadtest harcolni. Tehát, hogy Arjuna volt egyedül a Krisnával, a szekérhajtójával, és akkor egy egész hadtest ellen harcolt, mert olyan erős harcos volt. És akkor voltak maharata harcosok, akik egyszerre, nem tudom, 10 000 vagy 10 000 harcossal tudtak harcolni, és voltak rata, és akkor így, hogy milyen hatalmas egy harcos. És ezek először a legerősebbeket sorolja fel Duryodhan. És Bhímával kezdi, mert Bhímától fél a legjobban. Mert amikor volt az a kockajáték, most megint gondolkozok, hogy mennyire menjek bele, de akkor Mahabharata óra lesz, Bhagavad Gita óra helyett. De az a lényeg, hogy amikor volt amikor kihívták Yudhisthira Maharajot, Shakuni, és Duryodhan erre a kockajátékra, akkor elnyerték tőlük a birodalmukat, a vagyonukat, még a feleségüket is. És Bhíma, ő nagyon-nagyon mérges volt a Duryodhanra. De mivel Yudhisthira nem adott engedélyt, akkor nem csinálhatott semmit Bhíma, mert Yudhisthira volt a legidősebb testvér. És amikor meg akarták szégyeníteni Draupadit, hogy ott az egész gyülekezet előtt, mert hogy elnyerték Draupadit, úgymond, és akkor meg akarták szégyeníteni az egész gyülekezet szín előtt, hogy levetkőztetik. És ez még manapság is nagyon-nagyon szégyenítő, ha bár már sokszor a hölgyek anélkül is úgy öltöznek, de 5000 évvel ezelőtt a védikus kultúrában az nagyon-nagyon megdöbbentő volt. És akkor le akarták vetköztetni Draupadit, de Draupadi menedéket vett Krisnánál, és Krisna meghosszabbította a száriát végtelen hosszúra. És akkor megmenekült a szégyentől. Amikor ez volt, akkor Bhíma tett 3 fogadalmat. Az egyik fogadalma az volt, hogy megöli Dhritarashtrának mind a 100 fiát. A második fogadalma az volt, hogy amikor elvesztették a Pándavák Draupadit, akkor mondta Draupadinak, hogy most már nincs férjed, ülj ide az ölembe, majd én leszek a férjed. És akkor a combját csapkodta Duryodhan, és akkor mondta Bhíma neki, hogy el fogom törni a combodat, és mivel Dushasan vetkőztette le a második testvér Duryodhannak a öccse, a legidősebb öccse utána, ő akarta levetkőztetni Draupadit, akkor mondta neki, hogy Dushasant, akkor kitévi a szívét, nem csak, hogy megöli, az kevés, tehát, hogy akkor még jobban, azt hiszem, igen, kitépi a szívét, és iszik a véréből, még azt is mondta. Tehát, hogy nagyon megdöbbentő. És akkor, mivel Bhímától fél a legjobban Duryodhan, akkor őt említi először. Habár Arjuna igazából jobb harcos volt egy szempontból. Bhímával és Arjunával. Arjunától azért tart nagyon, mert neki mennyi fegyverei vannak. Elégedetté tette az Úr Sivát, elégedetté tette a félisteneket, és megszerezte a mennyi fegyvereket. És aki itt sorolja a hős harcosokat mellettük, 5. vers mellettük, ott van Drishtaketu, Csekitána, Kasirács, Purujit, Kunti, Bódzsa és Savja, és mindannyian nagy hősök, kiváló harcosok. 6. vers. Ott a hatalmas Juthámonyú a rettente erejű Uttamodzsával, mint Szubadráfia és Drupadi fiai. Valamennyi vitéz rendkívüli szekérharcos. Szubadrának a fia Abhimanyu, aki ha bár fiatal fiú volt, 16 éves volt a Kurukshetrai csata kezdetén, de nagyon-nagyon erős volt. És ha bár később belesik a csatatéren, de 7 vagy 8 tábornok együttes ereje volt szükséges hozzá, hogy legyőzzék. 7. vers. Ám hogy tud róluk, ó brámanák legkiválóbbja, hagy szóljak most azokról a tábornokokról is, akik az én seregeimet vezénylik rendkívüli hozzáértéssel. Ez a én seregeimet, mama szanyasja, ez egy nagyon érdekes kifejezés. Mert igazából itt a Kurukshetrai csata mezőn összegyűltek a királyok, az akkori időszaknak a királyai, és vagy a Pándavák oldalára álltak, vagy a Kóravák oldalára álltak. És a ksatriák szempontjából sokszor nem az a legfontosabb, hogy kinek az oldalán állnak. Annyira szeretnek harcolni, hogy harcolnak vagy az egyik oldalon, vagy a másik oldalon. Amikor elkezdődött a csata, Judhisthira Maharaj mondta, mert ez ksatriáknál elég erős ez a hajlam, akkor mondta, hogy most mindenki dönts el, hogy melyik oldalra áll. Hogyha valaki még akar hadsereget váltani, azt most tegye meg, de a harc során már nem lehet ezt megcsinálni. És volt, hogy az egyik Duryodhannak az egyik féltestvére átállt a Judhisthira Maharaj oldalára, most elfelejtettem a nevét. Jujutsu, igen. Jujutsu átállt Judhisthira Maharajnak az oldalára. És a felállás az úgy volt, hogy 7 aksahúni volt a Pándavák oldalán, és 11 a Kóravák oldalán. Tehát, hogy elég nagy volt a túlerő. De ennek is van egy története, hogy ez miért volt. Igazából az eredeti terv az volt, hogy 9 aksahúni van a Pándavák oldalán, és 9 aksahúni a Kóravák oldalán. És a Pándaváknak a nagybátyja, Salya, ő érkezett, hogy támogassa a Judhisthira Maharajot az ütközetben. Pándu Maharajnak volt 2 felesége, Kunti és Mádri. És Mádrinak a testvére volt Salya, ő volt Madrasznak az uralkodója. És ő jött a 2 aksahúni hadseregével, hogy támogassa a Judhisthira Maharajot. De Duryodhana egy cselhez folyamodott, hogy amikor közeledett Kurukshetra felé, Salya, ugye Madrasz délen van, délről, akkor a minden éjszakán, ahogy érkezett a hadsereg, akkor előkészített táborhelyet, pihenőhelyet, ennivalót, ami kell egy hadseregnek, hogy kényelmesen érezze magát. És Salya azt hitte, hogy ezt Judhisthira Maharaj küldi az ő fogadására. És akkor egyszer, pedig nem ő volt, mondja Salya, hogy aki ezt csinálta nekem, azért én igazából mindenre hajlandó vagyok. De ő azt hitte, hogy Judhisthira Maharaj csinálta. És akkor Duryodhannak jelentették a kémei, hogy ezt mondta Salya, és akkor odament Salyához, és mondta, hogy én igazából készítettem ezt elő a számodra, és az a kérésem, hogy harcolj az én oldalamon. És ha bár Salya Judhisthira Maharaj oldalához akar csatlakozni, akkor elment Judhisthira Maharajhoz. És akkor mondta neki, hogy ez történt, és én mondtam ezt. És egy nagyon érdekes pont, hogy a ksatriák nagyon ügyeltek a szavukra. Hogy amikor mondtak valamit, akkor azt betartották, nem csak a levegőben mondtak valamit. Nem azt mondta Duryodhana. Én azt hittem, hogy Judhisthira csinált, hogy akkor hagyjál békén. Csak ő ragaszkodott. Én mondtam valamit. Ezt mondtam, hogy annak a személynek, aki ezt csinálta, mindenre hajlandó vagyok. Most itt van az a személy, és ezt kéri tőlem. És akkor elment Judhisthira Maharajhoz, és akkor Judhisthira Maharajjal megbeszélte, és mondta Judhisthira, hogy fontosabb, hogy tartsad a szavadat, mint hogy az én oldalamra állj. És 2 aksahúni hadsereg, az nagyon sok. Tehát, hogy így lett 9-9-ből 7-11 a test. De az erkölcs, vagy az etika sokkal-sokkal fontosabb volt Judhisthira Maharaj számára. És akkor Salya 2 aksahúni hadseregével átállt Duryodhannak az oldalára. Sőt, amikor az első tábornok a Kaurava oldalon volt Bhishma Dev, amikor Bhishma Dev elesett, akkor Dronácsárja lett, aztán Dronácsárja elesett, Karna lett, és amikor Karna elesett, akkor Salya lett a 4. tábornok. Judistérnek a nagybátyja volt a negyedik tábornok az ellenfél oldalán. De annyira elős volt a kötelességtudat bennük, hogy nem gátolta, hogy harcoljanak. De amikor ezt mondja Duryodhana, hogy az én seregeimet, az igazából nem az ő seregei, csak egy kicsit így nagy büszkén kijelent, hogy azok az ő seregei. És akkor a nyolcadik vers. Bavámbi is most csak arnas csak kripes csasz, amit incsője. A svottám, amik arnas csak szómodat tiszta tajócsa. Itt vagy te magad, valamint a csodában mindig győzedelmes Bhishma, Karna, Kripa, Asvattámá, Vikarna, valamint Szomadatta, fia, Bhurisravá. És akkor itt megint nagyon érdekes a sorrend, hogy miért ebben a sorrendben mondja őket. Először azt mondja, hogy Baván, hogy jó magad. És amikor itt beszélget Dronácsára és Duryodhan, a többi tábornok oda gyűlik köréjük. És akkor Duryodhan kis probléma előtt áll, hogy akkor most melyiküket mondja először. A ksatriák nagyon büszkék az erejükre, és hogyha nem megfelelő sorrendben mondja, akkor megsértődnek rá. És akkor először Dronácsáriát mondja, mert Dronácsári brámana volt, habár most harcra lépett, de ő brámana volt, és ezért az egyik ksatria se fogja kifogásolni, hogy Dronácsáriát mondja először, mert ő egy brámana. És utána mondja Bhishmát, mert Bhishma a legidősebb. És utána rögtön mondja Karnát, mert Bhishma és Karna között van vetélkedés. Mert Bhishma soha nem ismerte Karnát el igazából. Mert Karna nem egy ksatriának volt a fia, legalább a megítélés szerint. Igazából a napisten fia volt, és a pándováknak a testvére. De ezt nagyon kevesen tudták. Ennek megint van egy történet, amiben nem fogok belemenni. De az a lényeg, és utána Kripát mondja, Asvattám az Dronácsárja fia, és nagyon érdekes, hogy mondja Vikarnának a nevét. Pedig Vikarna nem olyan kaliberű ksatria vagy tábornok, mint a többiek. Nincs olyan hatalmas ereje. De azért mondja, mert amikor Draupadit meg akarták szégyeníteni, Vikarna ő Duryodhannak az egyik testvére volt. És egyedül Vikarna tiltakozott, hogy ez nem megfelelő, hogy ezt ne csinálják. És akkor igazából itt Duryodhan hízeleg Vikarnának, hogy támogassa őt is a harcban. Tehát, hogy a Duryodhannak a diplomatikus beszéd, ez mind arról szól, hogy nyerje meg az ő jó szándékukat és tervüket, vagy kedvüket, hogy teljes erővel támogassák Duryodhant a harcban. És akkor a 9. vers mondja, hogy sok más hős is velük van, akik készek az életüket áldozni az én ügyemért. Mindannyian a legkülönfélebb fegyvereket viselik, sejátosak a hat tudományban. Igazából a Bhagavad Gita magyarázói mondják, hogy itt Saraswati, a nyelvtudás istennője megjelent Duryodhannak a nyelvén, és megjövendőli, hogy ezek a tábornokok mind el fognak pusztulni a csatában. Mert igazából egy csata előtt nem szabad arról beszélni, hogy meg fognak halni. Ugye, mert az egy rossz ómen. Egy csata előtt nem arról beszélnek, hogy ezek az emberek mind készek az életüket áldozni, értem, ami azt jelenti, hogy meg fognak halni. És itt Saraswati anya közvetve, akkor Duryodhanon keresztül kijelenti, hogy ezek a harcosok meg fognak halni a kurukshetrai csatában. Aparjártam, tadaszmákam, ez a 10. vers, balambi ismábi raksitam, parjártam, tvidam étésen, balambi imábi raksitam. Erőnk felmérhetetlen, s Bhishma nagy tökéletes védelmet nyújt számunkra, míg a pándavák hadereje, amely Bhima védelmez gondosan korlátozott. Itt a szanszkritban megint van egy nagyon érdekes dolog. Vannak a szó összetételeknél, van, amikor egy dolgot jelenthet, és valamikor az ellenkezőjét is jelentheti. És ennek a versnek is van kétféle fordítása. Úgy is lehet fordítani, ahogy Prabhupádit fordított, hogy erőnk felmérhetetlen, és Bhishma nagyatya tökéletes védelmet nyújt számunkra. De úgy is lehet fordítani, hogy az erőnk korlátozott, mert Bhishma nagyatya védelmez bennünket. És ezt azért mondja, hogy ott van előtte Bhishma és Dróna, mind a kettő nagy tábornok, És úgy is lehet érteni, hogy amikor Bhishmának mondja, hogy erőm felmérhetetlen, mert te védelmezel bennünket, de Dróna úgy is értheti, hogy előnk nem mér felmérhetetlen, mert Bhishma a főtábornok, ezért Dróna kérlek segíts te is teljes erődből. Tehát, hogy ez is egy diplomatikus fogás, ahogy Duryodhan használja a szanszkrit nyelvet, hogy így is lehet érteni, és úgy is lehet érteni, hogy akkor próbálja a tábornokoknak a teljes támogatását megkapni. És akkor a 11. vers mondja, most a sereg falangszának kijelölt stratégiai pontjain állva mindenkinek teljes támogatást kell nyújtani Bhishma nagyatyának. Mert lehet itt Duryodhan azon aggódik, hogyha ennyit dicsérte Bhishmát, akkor a többiek talán kevés úgy gondolnak, hogy úgy gondolják, hogy Duryodhan kevésbé tartsa őket fontosnak, ezért itt megint mondja, hogy igen, Bhishma fő generális, de mivel már öreg, mindenkinek támogatnia kell őt, és akkor így próbálja a diplomáciával kivenni ennek az élét. És itt a 12. vers pedig mondja, ekkor Bhishma a Kuru dinasztia hatalmas és vitézős atya, harcosok nagyatya hangosan kadló kürtjébe fordult. Az oroszlán bődülésére emlékeztető hang megöllendeztette Duryodhanát. Itt Bhishma dév hallotta Duryodhannak a dicséreteit, de Bhishma igazából Krisnának a baktája volt. Habár az ellentétes oldalon kellett harcolnia, mert Bhishmának volt egy fogadalma, hogy mindig védelmezni fogja azt a szemét, aki Hasztinapur trónján ül. Ugye Bhishma, ahogy korábban említettük, ő volt Santanu Maharajnak a fia, és ő több generációval idősebb volt Duryodhannál. Ugye, hogy Duryodhannak az apja volt Dhritarashtra, az ő nagyapjának kellett volna lenni Vichitravirjának, és Vichitravirjánál idősebb volt Bhishma jóval. Tehát, hogy majdnem még egy generációval. Tehát, hogy nagyon sok idő eltelt. És ezért, de mivel Bhishmának volt az a fogadalma, hogy védelmezni fogja azt, aki Hasztinapur trónján ült, akkor most Duryodhant védte. Habár ő Krisnának a baktája volt, és nagyon szerette a pándavákat. De látjuk többször is, hogy a ksatriák még az életük árán is tartják a fogadalmaikat. Az fontosabb számukra, mint az életük. Mert tudják, hogy ez az élet, ez egy állomás. Jó, elveszítem ezt az életet. Ugye ksatriák kimentek harcolni a csatatérre, és tudták, hogyha nyernek, akkor élvezik a földi gazdagságot, hogyha meghalnak a csatatéren, akkor mennek a mennyekbe. Vagy így, vagy úgy, akkor nyernek, és ezért nem féltek a csatatéren. Tehát, amikor Prabhupada elment nyugati világba, eljött 65-ben, akkor pont akkor volt a vietnámi háború, akkor Amerika harcolt Vietnámba, és a fiatal fiúkat vitték katonának Vietnámba. De ezek a fiatal fiúk nem annyira akartak harcolni. És akkor Prabhupada mondta, hát csodálkoztak rajta, ezek nem ksatriák, ezek nem katonák, ezek sudra fiúk, ezek félnek a csatatéren. Mondta, hogy a ksatriák azok nem félnek. Tehát, hogy ők olyan személyek, hogy a halállal szembe mennek nézni, és egyáltalán nem probléma nekik. Egyszer Indanyumi Marács mondott egy ilyen példát, a gurkáknak a példáit, azt mondtam már. Nem? Ők nepáli harcosok, és igazából korábban a védikus kultúrának a részei voltak. Hisznek a lélekvándorlásban, és nagyon-nagyon erősek. És a angol hadsereg az első világháborúban bevetette a gurkákat a saját oldalán. És volt egy alkalom, amikor a gurka hadtesthez érkezett egy angol tiszt, egy vezérkari tiszt, és akkor egy nagyon különleges feladattal akarta őket megbízni. És mondta nekik, hogy az lenne a feladat, hogy fel kéne szállni ezekre a repülőgépekre, nem sokkal korábban, egy-két évtizeddel korábban kezdték a repülőgép gyártást, meg ezeket a repülőgépeket, és akkor el kéne menni repülőgépekkel az ellenség vonala mögé, ott le kellene ugrani a repülőgépről, és hátba kellene támadni az ellenséget. Önként jelentkezőkre lenne szükségem. És a csapatnak körülbelül a fele feltette a kezét. És a tiszt meg volt lepődve. De hát ti vagytok a legbátrabb harcosok, nem ismeritek a félelmet, hogy csak a fele jelentkezik. És akkor a vezetőjük mondta, uram, hogyha mi felszállunk ezekre a repülőgépekre, és olyan magasról kiugrunk, akkor mindannyian meg fogunk halni. Akkor mi az értelme annak, hogy csináljuk ezt az egészet. És akkor mondta nekik a tiszt, hogy azt úgy kell elképzelni, hogy vannak eltőernyők, és akkor kiugrotok, és akkor nem haltok meg, hanem leértek, és akkor utána tudtok harcolni. És akkor utána mindenki feltette a kezét. De úgy, hogy tudták biztos, hogy meg fognak halni, úgy feltette a fele a kezét. Tehát, hogy nem volt neki. Jó, hát kiugrunk, hát akkor kiugrunk. És nem féltek a halált. És utána elmagyarázták neki, azt úgy kell érteni, hogy vannak eltőernyők is. Akkor jelentkezett mind. Tehát, hogy ezek a katonák satják nem ismerik a félelmet. És Bhishma itt megfújta a kagylókültöt, hogy akkor tudassa Duryodhannal, hogy fog harcolni az ő oldalán, nem kell aggódnia. És akkor a 13. vers mondja, ezután hirtelen felhasaltak a kagylókültök, harsonák, trombiták, kürtök, megperdültek a dobok, és együttes hangjuk rettentő hangzavart keltett. Ugye itt kezdik a katonák így belelkesíteni magukat. 14. vers. Másik oldalon a fehér ménektől volt nagy harci szekéren az Úr Krisna és Arjuna megszólaltották transzcendentális kagylókürtjeiket. Itt a 14. versben először van szó Krisnáról. Először említi meg a Bhagavad Gita. Megkérjük. És itt te olvastál már, vagy még nem? Olvasd el a magyarázatát a 14. versnek.
Bhishma név kagylókürtjével ellentétben a Krisna és Arjuna kezében lévő kagylókürtök transzcendentálisak voltak. Hangjuk azt adta hírű, hogy az ellenség nem remélhet győzelmet, mert Krisna a Pándavák mellé járt. Jayas Tupandu Putranam Hésam Paksi Janardana. Győzelme mindig az oké, akik olyanok, mint a Pándavák fiak, mert az Úr Krisna az ő társuk, s bármikor, bárhol legyen jelen az Úr, a szerencse istenője is ott van, mert sohasem marad vége nélkül. Arjunára tehát győzelem és szerencse várt, ahogy ezt Vishnu az Úr Krisna kagylókürtjének transzcendentális búgása jelezte. Ezen kívül a két vadász harci szekerét Agni, a tűz istene ajándékozta Arjunának, és ez azt jelentette, hogy bárhová hajtották a három világban, mindenhol képes volt győzelmet aratni.
Köszönöm. Ez a vers igazából szintén előrevetíti a pándaváknak a győzelmét, mert a pándavák mellett ott van Krisna. Ennek is van egy rövid története. Amikor készültek a csatára, akkor mind Arjuna, mind Duryodhan elment Krisnához Dvárakába, hogy kérjék Krisnának a segítségét a harchoz. És akkor, de amikor megérkeztek, egyszerre érkeztek, Krisna éppen aludt. És akkor mind a ketten bementek a hálószobájába, és Duryodhan oda ment Krisnának a feje mellé, Arjuna meg Krisnának a lábához. Arra számítva, Duryodhan oda ment mellé, hogyha a Krisna majd felébred, akkor először őt fogja meglátni, és akkor megkérdezi tőle, hogy miért jöttél Duryodhan? És akkor mondja, hát szeretném, hogy az én oldalamon harcolja a csatában. És próbálták megnyerni Krisnát maguknak. És akkor Arjuna, vagy a Krisna, amikor felébredt, először így felült, és akkor először Arjunát látta meg, és utána meglátta Duryodhant. Ó, Arjuna itt vagy? Ó, Duryodhan, te is itt vagy? Mit szeretnétek? És akkor elmondták nekik, hogy mit szeretnének. És akkor mondta, hogy jó, választanotok kell. Az első választás, hogy engem választotok, de én nem fogok harcolni, én segítek, tanácsot adok, de nem fogok harcolni, hogy válasszátok a hadseregemet, ami egy aksahúniból állt. És akkor mondta, hogy mivel Arjunát láttam meg először, akkor Arjuna az első választás. És akkor Arjuna habozás nélkül Krisnát választotta. És Duryoda meg nagyon elégedett volt, hogy ez a szentimentális Arjuna, helyett, hogy az egy aksahumi hadsereget választott, most szentimentálisan Krisnát választotta. És akkor mind Arjuna, mind Duryoda elégedettek voltak. De akkor itt látjuk, hogy Arjuna mellett ott volt Krisna. És Bhishma Dév, ő mivel bhakta volt, ő tudta, hogy igazából Duryodhannak nincs esélye. Mivel Arjunának a szekerét Krisna hajtja, akkor Arjuna biztos győzedelmes lesz. És habár lehet, hogy látszólag úgy néz ki, hogy Duryodhannak nagyobb a hadserege, de ez nem sokat jelent. Arjuna fogja megnyerni a csatát, mert ő húzza Arjunának a szekerét. 15-ös vers, hogy kérjük Danit, hogy olvassa el magyarázatot is.
Az Úr Krisna a pancsazsanyát, Arjuna Dévadattát, a palánkpüstöt és hatalmas erővel végkező Bhima pedig a rettető kardókrutyét, a pomrát szólaltotta meg. Ez a vers Hrisikésának nevezi Krisnát, mert ő a birtokosa valamennyi érzékszernek. A bébülények az ő szerves részei, ezért érzékeik is részei az övéinek. Az impersonalisták nem tudnak magyarázatot adni az élőlények érzékeire, ezért minden élőlényt érzékeik nélkülnek személytelenül akarnak tekinteni. Az élőlények érzékeit a valamennyiük szívőben lévő, jelenlévő úr irányítja, ez azonban annak megfelelően történik, hogy az élőlény milyen mértékben hódol meg neki. Tiszta baktájának érzékszerűt közvetlenül irányítja. Itt a Kurukshetra csatorna ezért közvetlenül uralkodik Arjuna transzcendentális érzékei fölött, és ezért nevezik őt Hrisikésának. Az Úrnak számtalan neve van, különféle tettei alapján. Madhu démon megölése miatt például Madhusudanának hívják. Govinda azt jelenti, hogy ő a gyönyör az érzékszerveknek és a gyereknek, Vasudevának pedig azért nevezik, mert Vasudeva fiaként jelent meg. Dévaki Nandanának is hívják, mert Dévakit fogadta el anyjaként. A Yashoda Nandana nevet azért kaptam, mert Vrindavanában Yashoda anyját üttetek így gyermekkori kettelésével. Míg Pártha Száratinak amiatt hívják, hogy barátja Arjuna szekerét hajtotta. Ehhez hasonlóan Hrisikésának azért nevezik, mert a Kurukshetra és a tátori vezérelte Arjunát. Ez a vers tanácsajaként beszél Arjunáról, mert ő segített Pártjának összegyűjteni azt a vagyont, amire a királynak különféle költséges áldozatok bemutatására szüksége volt. Bhímát Vrikodaraként ismerik, mert épp olyan hihetetlen fáradtság jellemezte, mint amilyen hihetetlen erejét tettek be, például Hidimba démon megölésére volt képes. A harcosokat bizakodással töltött el, amikor a Pandavák kiválóságára az Úrral az élén kajdott kürtjékbe fújtett. Az ellenségnek a másik oldalon nem voltak ilyen érdemei, a legfőbb irányító az Úr Krisna, valamint a szerencse istenője sem volt jelen közöttük. Sorsuk tehát az volt, hogy elveszítsék a csatát, és ezt adta hírre Kajdó Kürtőn bukása.
Köszönöm szépen, itt Krisnát Hrisikésának nevezik, az azt mondta, hogy az érzékek ura. És amikor mi az érzékeinket az érzékek urának a szolgálatába használjuk, akkor az érzékek megtisztulnak. Tehát, hogy most jelen pillanatban az érzékeink tisztátlanok, mert csak az anyagi energiával állnak kapcsolatban, és nem tudnak megfelelő információt adni nekünk. De amikor az odaadó szolgált folyamatával megtisztítjuk az érzékeinket, hogy szolgáljuk Krisnát a kezünkkel, a szemünkkel, a fülünkkel, stb. A nyelvünkkel, van egy vers a Baktiri számít a szindumán, hogy Hrisikéna, Hrisikésa, Sevanam Baktirucsete. Hogyha az érzékeinket az érzékek urának a szolgálatába használjuk, akkor az érzékek meg fognak tisztulni. Mert anyagi érzékekkel csak az anyagot, világot tudjuk látni. De nekünk, mint lelkeknek, vannak lelki érzékeink. De ezeket a lelki érzékeket fel kell ébreszteni, és az a felébresztésnek a folyamata a szennév éneklése. A szennév transzcendentális hangvibrációja felébreszti a transzcendentális érzékeinket. Jó. Következő vers, Dusan. Csak a verset.
Kantali Rájan Rádzsa, Kunti Putro, Yudhisthira, Nakula, Sahadeva, Szoposa, Kau. Kaš jeszcze Paramesh Vas, Paramesh Vasa, Shikhandi Chama Rata, Drishta Dhyuno, Viratascha, Satyakish, Chapara, Jita, Drupadu, Drupade, Yascha, Sarvasha, Prithvi, Pate, Saubhadrascha, Maha, Bahu, Shanka, Dharmu, Prita, 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 Ura, Kuru, Yudhishthir, Yudhishthira, Kiraya, Kunti, Pia, az Anantavi, Jayat, Nakula és Sahadeva pedig a Subhasát és Manipuspakát szólaltatta meg. A kiváló Iyász, Kasi királya, Shikhandi, a nagy harcos, Drishtadyumna, Virata, a győzhetetlen Satyaki, Drupada, Drupadi fia, Subhadra, erős karú fias, a többiek is megküldtek a blokkörtjéket.
Köszönöm szépen. Az egyik magyarázó mond egy érdekes dolgot, hogy azoknak a harcosoknak, akiknek a kagylókürtje meg van nevezve, azok túlélik a kurukshetrai csatát, és azoknak, akiknek nincs, ők pedig elpusztulnak a kurukshetrai csatába. Az egyetlen kivétel Szátyaki, de neki ott van a neve mellett, hogy a legyőzhetetlen Szátyaki. Tehát, hogyha megnézzük, akkor tudjuk már így előre, hogy akkor ki fog meghalni a kurukshetrai csatában. Igazából a pándavákon és néhány személyen kívül szinte mindenki, nagyon-nagyon sokan meghaltak. Következő vers, 19. A különböző kagylókürtök rettentő hangja betöltötte az eget és a földet, és megremegtette Dhritarashtra fiainak a szívét. Nagyon érdekes, hogy amikor Bhishma Dev megfújta a kagylókürtjét, akkor a pándaváknak a szíve nem remegett meg. De amikor a pándavák megfújták a kagylókürtjeiket, akkor a Dhritarashtrának a fiainak megremegett a szíve. Megint a anyagi ragaszkodást hozzák fel példának, hogy amikor valakinek van anyagi ragaszkodása, akkor a félelem ott lesz a szívében. De amikor nincs anyagi ragaszkodása, hanem csak a legfelsőbb úr odaadó szolgátához ragaszkodik, akkor a félelem nem tud beférkőzni a szívében. Ugye beszéltünk az első versről, amikor Dhritarashtra Maharaj kérdezi, hogy mit csinálnak a fiai és Pándu fiai a kurukshetrai csatatéren, és ott megnyilvánul ez a félelem. És Krishna azzal fejezi be a Bhagavad Gita-t, hogyha valaki meghódol előtte, akkor megszabadul minden félelemtől. Tehát, hogy ez a meghódolás, hogyha valaki meghódol Krishnának a szolgálatának, akkor az a félelem, ez aggodalom, ez fog csökkenni és csökkenni. És amikor valaki elfordítja a fejét Krishnától, akkor amilyen mértékben elfordította, amilyen mértékben eltávolodott, akkor ez a félelem meg fog nyilvánulni. Bhagavatam mondja, Bajam vitiya abinivésatasziát. A félelem akkor ébred fel, amikor az élőny elfordítja a fejét az istenségek felsőbb személyiségétől. És akkor tudjuk tapasztalni, hogy milyen mértékben fordítottuk vissza az arcunkat, olyan mértékben, amilyen mértékben a félelem eltűnt a szívünkből. Ez egy folyamat, nem megy egyik napról a másikra, de hogyha ragaszkodunk hozzá, akkor fogjuk tapasztalni ennek a hatását. Jó, 20. vers, Tulasi Krishna Mataji.
Ekkor Arjuna, Pandu fia, a harci szekéren ülve, melynek Hanuman jelölte az ászlalát, felvette Iyászát és jutott kérdője Nilani. Ó, király! Dhritarashtra fiainak felsorakozott Hanumantán, e szavazgat fordult az Úr Krishnához.
Magyarázatot is? Magyarázatot is?
A csata még nem kezdődött el. Az előző versből megtudhatjuk, hogy Dhritarashtra fiai többé-kevésbé elkeseredett is lett úrnak, amikor a csatamezőn meglátták az Úr Krisztus közvetlen irányítása alatt álló pándavák haderejének nem várt elrendezését. Az Arjuna zászlóját díszítő Hanuman jelű szintén győzelmükre utal, hiszen Hanuman az Úr Ráma mellett harcolt a Rávana elleni csatában, amelyből az Úr Ráma került ki győztesen. Arjuna harci szekerén most Ráma és Hanuman egyaránt jelen voltak, hogy segítsék őt. Az Úr Krisna azonos Rámával, s bárhol legyen Ráma, ott örök szolgálja Hanuman és örök hitvese, Szita, a szerencse istenője is jelen van. Arjunának éppen ezért nem kellett félnie semmiféle ellenségtől. S mindezek fölött az érzékszervek ura, az Úr Krisna állt mellette személyesen, hogy útmutatást adjon neki. Így aztán Arjuna a legjobb tanácsokat kapta ahhoz, hogy megvédje a csatát. Ezek a kedvező körülmények, melyeket az Úr rendezett el örök híve számára, a biztos győzelem előjelei voltak.
Köszönöm szépen. Itt már a többedik vers szól arról, hogy milyen kedvező jelek voltak, amik erről jelezték a pándaváknak a győzelmét. Van az asztrológiában az egyik tudomány, az ómeneknek a tudománya. Hogyha olvassuk a Mahabharatot, vagy a Rámaját, elég sokat foglalkoznik az ómeneknek a tudományával. Például a Rámajánban, amikor megy egy harcos a harci szekerén, és a szekerének a rúdjára kesejük szállnak, az nem egy jó jel. Tehát, hogyha ilyet olvasunk a Rámaiában, akkor azt jelzi, hogy az a harcos hamarosan el fog pusztulni a csatában. Csak próbálom ezt megtalálni, mert megvan, nekem hogy is hívják azt. Tudományt, ha megtalálni. Mert azt fogja ilyenek van hat ága. Igen, Ganita, matematika, Jyotis, csillagászat, Jyotika, asztrológia, Samudrika, fiziognómia, nimita, ómenek és prasna kérdések. Tehát ez a hat része van az asztrológiának, és a nimita az egyik, ez az ómenek tudománya. Hogy akkor az ómenek, ezek a jelek mit jelentenek, és hogyan lehet megtudni ezek által, hogy mi fog történni. És egy csata előtt ezek ilyen fontos dolgok, hogy akkor ki fogja megnyerni a csatát. És amit itt leír a Bhagavad Gita, ezek mind előre jelzik a pándaváknak a győzelmét. Hogy ott van Hanuman, Arjunának a szekerén, Krishna ott van mellette, Arjunának a szekerét Agni, a tűzisten ajándékozta Arjunának, stb. A pándavák szíve nem remegett meg, amikor megfújták a kagylókültöket, a kóraváknak a szíve megremegett. Tehát, hogy ezek mind jelek. Bhima, amikor egyszer még számüzetésben voltak, találkozott Hanumannal az erdőben, és ennek is van egy részletes története, de röviden arról szólt, hogy mivel mind a ketten a szélistennek a fiai, akkor testvéreknek számítanak, és Hanuman megígérte neki, hogy fogja segíteni a kurukshetrai csatában. És amikor Bhima ilyen harci üvöltéssel támad az ellenségre, akkor Hanuman is vele fog üvölteni, és akkor együtt fogják terrorizálni az ellenfelet. Jó. 21. vers, csak a verset.
Arjuna így szólt. Ó, tévedhetetlen, kérlek, harci szekeremet, két szeretőd én, hogy láthassam, kik vannak jelen, kik vágynak a harcra, s kikkel kell majd megküzdenem e nagy összecsapásban. Magyarázat. Bár a Úr Krisna nem más, mint az Istenség legfelsőbb személyisége, indokolatlan kegyéző, mégis barátja szolgálatába állt. Bhaktái iránt töltött szeretettől sohasem szűnik meg, ezért itt csarnokatlannak szólítják. A szekér hajtójaként Arjuna utasításait kellett követnie, s mivel egy perc is sem tétovágott, hogy így cselekedjen, Arjuna csámadatlannak nevezte. Gautája kedvéért elfogadta a kocsihajtó szerepét, ám ez Bhumi Tökcsorbát felsőbbrendűségén. Ő minden körülmények között az istenségek felsőbb személyisége. Hrisikésa valamennyi érzék ura. Az út és szolgái között kapcsolat rendkívül kellemes és koncentrális. A szolga mindig kész szolgálni az urat, és az úr ugyanúgy mindig keresi az alkalmat, hogy szolgálhassa gattáját. Az úr nagyobb örömét jeli abban, ha nem ő adja az utasításokat, hanem tiszta gattája játsza ezt a felsőbbrendű szerepet. Mivel ő az úr, mindenkinek az ő parancsait kell követnie, és senki sem áll felett, hogy utasítsa őt. Amikor azonban tiszta gattája rendelkezik vele, transzcendentális tűnyet érez, noha ő minden körülmények között a tévedhetetlen úr. Arjuna tiszta bhakta volt, ezért nem akart harcolni unokatestvérei és fivérei ellen. Duryodhana kolossága azonban, aki sohasem volt hajlandó semmiféle békekötésre, erre kényszerítette. Ezért aztán nagyon szerette volna látni a csatamezú felsorakozó vezéreket. Habár a csatatéren nem lehetett szó arról, hogy békés megmondást találjanak, újra látni akarta őket, hogy mennyire égnek a vágytól, hogy megírják egy nem kívánt csatát.
Köszönöm szépen! Ez egy nagyon fontos vers az első fejezetben, mert itt azt látjuk, hogy Arjunának a szekerét hajtja Krishna, és Arjuna ad utasítást Krishnának. Ez egy nagyon érdekes szituáció, hogy Arjuna Krishnának a baktája. De hogy van az, hogy Arjuna utasítja Krishnát, hogy akkor vezesse a harci szekerét? Ez a transzcendentális kapcsolat. Nem csak a bhakta szolgálja a legfelsőbb urat, hanem a legfelsőbb úr is szolgálja a baktáját. És ez a transzcendentális kapcsolatból mind a kettőjük számára egy nagyon egyedi és nagyon különleges szeretettel teli íz származik. És ez a baktinak a kiemelkedő szerepe, hogy a legfelsőbb úr baktájának a szolgájával válik. Sokszor, amikor csak... Hadd ezt a gítát? Amikor látjuk a Bhagavad Gita-nak a borítóját, hogy a legfelsőbb úr Krishna hajtja Arjunának a szekerét, ez igazából elmondja, hogy miről szól a Bhagavad Gita. Ez az egy kép elmondja, hogy a legfelsőbb úr az ő baktájának a szolgájává válik. És hogyha belegondolunk, hogy Krishna milyen sok módon szolgál bennünket, eljön, mint felső lélek, és ad utasításokat, ha bár lehet, hogy mi nem annyira akarjuk azt hallgatni, és ő adja nekünk a lehetőséget az életre, ő adja az ennivalót, ő adja a körülményeinket, mindent ő ad, amivel mi tudunk élni, független attól, hogy elfogadjuk őt, vagy nem, mert ezeket akkor is adja, amikor elfordulunk tőle. Nincs még egy olyan barátunk, akit, hogyha hanyagolunk, nem foglalkozunk vele, vagy el akarjuk hagyni, ő még mindig segít bennünket. Erre csak a legfelsőbb személy képes. És akkor itt látjuk, hogy Arjunának a kocsihajtójává vált. És ez a kocsihajtás nem csak azt jelentette, hogy hajtotta a szekeret, hanem akkor ő etette a lovakat, ő itatta a lovakat, ő tisztította a lovakat, és amire szüksége volt a lovaknak, vagy akkor azt ő csinálta, megvédte Arjunát többször a Kurukshetrai csata során. Tehát, hogy Krishna szolgálja a baktáit. És ezért igazából nekünk ebbe kell bekapcsolni. Krishna már most is szolgál bennünket. A kérdés, hogy mi is akarjuk-e szolgálni Krishnát. És amikor mi bekapcsolódunk ebbe a szolgáló hangulatba, akkor meg tudjuk érezni a transzcendentális szeretetnek az ízét. Jó? Igen?
Én még azt is hallottam, hogy az én szekeres kocsihajtás az nem csak azt jelenti, hogy Krishna megy, amerre akar, hanem Arjuna a hátam mögül így rúgdossa is, hogy most balra menjél, jobbra menjél. Tehát, hogy
Azt nem tudom. De az tény, hogy akkor a ő Arjuna irányítja. Jó, köszönöm.
Én is ezt a két verziót hallottam, hogy mivel nem volt idejük ugye a harcosanak beszélni, miközben harcolt, hogy a mantrákat kell mondani az ilyenben, vagy hogy az, hogy ráálltak a kocsajtóra, mert egyik vállára, egyik lába, a másra egyébben merre kanyarodjanak, vagy pedig az, hogy, hogy megrúgták azon az oldalra, de amúgy meg a kocsajtó irányított, tehát hogy de csak kivételesekből fordult elő, hogy ők mondtak meg egy irányt.
Lehet. Jó, köszönöm. Következő más, Amika?
Nekem egy kicsit más kérdés. Tehát a könyv egy kicsit más, mint ami...
Ja, ez egy régebbi kiadás.
Igen, igen, régebbi kiadás. És másképp van a szöveg is benne, mint ami ezerben van.
Hát akkor kölcsön adja addig a...
Egy más, egy kicsit abból olvassuk, akkor észrevettem, hogy teljesen más.
Igen, egy másik fordítás.
Igen.
Hát szerintem nem teljesen más, de nem 23.
Ja, ez. Hadd lássam, kik jöttek el harcolni, hogy Vidrasztát, unokszülő fiának örömet szeretenek. Miért titok volt, hogy Duryodhana apjával, Vidrasztával cselekedve gonosz terveket szőtt, hogy megkaparítsa a Pandavák királyságát. Éppen ezért nem lehettek különbek azok sem, akik Duryodhana oldalára álltak. Arjuna látni akarta őket a csatatéren, mielőtt a harc megkezdődött, hogy megtudja, kikkel áll szemben, de nem akart vége kötésről tárgyalni velük. Tény az, hogy fel akarta becsülni az erőt, melyen meg kellett küldenie. Habár biztos volt a győzelmében, hiszen Krisna ült mellette.
Köszönöm szépen. Köszönöm. Itt Arjuna nyilván, úgyhogy látni akarja, hogy ki kell áll szemben, hogy Dhritarashtra gonosz szívű fiának kik akarnak örömet szerezni. Ugye Dhritarashtra fiai, akkor nem voltak híresek a jámbor tetteikről, hanem arról voltak híresek, hogy milyen gonoszak. Jó, következő vers.
Sanjay így szólt, ó, baráta leszármazottja, Arjun kérésére az Úr Krisna két sereg közé hajtotta a pompás harci szeget. Ebben a versben Arjunát Budakésának nevezik, Budaká alvást, álmok jelent, az álom edzőnői pedig Budakésának hívják, az alvás egyben tudatlanságot is. Arjuna az álmot és a tudatlanságot egyaránt legyőzte, mert Krisna barátja volt. Krisna hűséges baktájaként egyetlen pillanatra sem tudta elfelejteni őt. Ilyen a bakták természete, akár ébren van, akár alszik örökké az Úr nevére, formájára, tulajdonságára és kettődésére gondol. Így győzi le az álmot és a tudatlanságot is pusztán azzal, hogy szünet nélkül Krisna el a fejében. Ezt nevezik Krisna tudatnak, Samávinak, Krisna is kérkése, vagyis minden jövőny érzékeinek és elményének irányítója. Ezért megértette Arjuna szándékát, mikor Arjuna a seregek közé kívánta a szekerét. Teljesítette hát kérését, és így szól.
Köszönöm szépen. Tehát akkor Krisna bevezette a két sereg közé Arjunának a szekerét. Következő versben mondja, hogy Bhishma és a Drona, Bhishma, Drona és a világ többi vezére jelenlétében így szólt az Úr. Lásd párt az itt összeseregre kurukat. Krisna szándékosan Bhishma, Dév és Dronácsárja elé vezette Arjunának a szekerét, ott az orruk előtt állt meg. És akkor ez már előre vetíti, hogy Krisna érzi, hogy mi van Arjunának a szívében, hogy Arjunának a szívében kétségek támadtak, hogy harcoljon-e ebben a Kurukshetrai csatában. A 26. vers mondja, hogy Arjuna két seregben atyáit, nagyatyáit, tanítómestereit, anyai nagybátyait, fivéreit, fiait, unokáit, barátait, apósait és jóakaróit pillantotta meg. Mert igazából a két hadsereg egy család volt. Tehát, hogy ez nem két különálló hadsereg, ez egy család volt. És itt látjuk, hogy itt a magyarázatban Prabhupád mondja, hogy fiait például Lakshmanát látta a csatatéren, de Lakshman igazából Duryodhannak a fia volt. De mivel neki volt ez a látásmódja, hogy a testvéreink a fiait is a saját fiának látja, ezért ő neki ez nagyon nagy probléma, hogy miért kell ezt a harcot megvívni. Duryodhannak semmi probléma, mert nem jelentett megölni a pándavákat egyáltalán. És amikor Arjuna végignéz a csatatéren, és látja a felsorokozott rokonokat, akkor megkérdezi, hogy én mit keresek én itt? És megnézhetjük a mi szempontunkból is, hogy igazából mindannyiunknak megvan a kurukshetrai csatája, kivétel nélkül. Lehet, hogy ezt nem fegyverekkel, meg harci szekerekkel vívják, de mindannyiunknak ott van az a küzdelem. És nekünk is ott van, hogy küzdenünk kell. És sokszor úgy érezzük, hogy a rokonaink ellen, de a rokonok nem a fizikai rokonokat jelent, hanem a Bhagavad Gita megnevezi az anyagi vágyainkat, az anyagi gondolatainkat, a rossz motivációinkat. Ugye ezt mind a rokonainknak tekintjük. Kéj, dű, mohóság, büszkeség. Tehát ez az enyém. Svajjana, hozzám tartozik a kéj, hozzám tartozik a büszkeség, a dű, stb. De akkor nekünk küzdenünk kell ellene, és mi nem akarunk küzdeni ellen, mert mi a rokonainknak látjuk őket. És egy szempontból, ugye a kurukshetrai csata az mindannyiunk számára van, most is. Most is harcolunk az érzékeink ellen, az elménk ellen, a rossz vágyaink ellen. És Krisna mondja nekünk, hogy harcoljunk ellenük. És lehet, hogy mi is van olyan helyzet, hogy úgy vagyunk, mint Arjuna, hogy nem akarunk harcolni. Ezek ellen a vágyaink ellen.
Vagy nehéz ellen harcolni.
Igen. Igen, nehéz is, az igaz. Van, amikor annyira nehéz, nem is akarunk harcolni. Van, amikor akarunk harcolni, és nehéz, de van, amikor nem is akarunk harcolni.
Nehéz.
Vagy van, amikor nem is látjuk, hogy kellene, hogy harcoljunk. Ugye? Mert az egyik szint, hogy harcolunk, de nehéz. Másik, nem harcolunk, mert nehéz. És a harmadik, hogy nem is gondoljuk, hogy kellene, hogy harcoljunk, mert még kéne harcolni. Hát ez a kédű, ezek a barátaim, ezek a rokonaim. Tehát, hogy ez az élet lényege. És hogyha ezeket nem csinálnám, akkor mi értelme az életnek? Tehát, hogy igazából nekünk is itt van a kurukshetrai csatán, kivétel nélkül, mint Arjunának. És mi is akkor leszünk sikeresek, hogyha Krisna segítségét kérjük. Ugye itt látjuk, hogy Arjunának a szekerét személyesen Krisna hajtotta, de Krisna ott van mellettünk is a szívünkben, mint felső lelk, vagy mint maga Krisna. És segít, és mondja nekünk, hogy mit kellene csinálnunk. A kérdés az, hogy mi akarjuk-e hallgatni, akarjuk-e követni, mert ott van a szabad akarat, hogy mi akarjuk követni Krisna utasítását, vagy nem akarjuk. Hogyha nem akarjuk, akkor bajba kerülünk, hogyha követjük, akkor viszont meg tudjuk nyerni ezt a csatát. Itt a 27. vers mondja, amikor Kunti fia Arjuna meglátta a különféle rokonok és barátok sokaságát, szívét részvét töltötte el, és így szólt. Arjuna szólt, kedves Krisnám, előttem sorakozó harci vágyban égő rokonaim, és barátaim és rokonaim láttán tagjaim reszketnek, ajkam kiszárad. 29. Egész testem remeg, s borzongás járját. Gandhiva íjam kicsúszik kezemből. Képtelen vagyok tovább itt állni. Kezdek megfeledkezni magamról, s forog velem a világ. Ó, Krisna, késő démon végzete, én csak rosszat sejtek. Nem látom, mi jó származhat abból, ha megölöm rokonaim a te harcban. Ó, kedves Krisnám, nem akarom megnyerni a csatát, és nem vágyom sem királyságra, sem boldogságra. Itt Arjuna elkezdi mondani, hogy miért nem akar harcolni. Ugye itt először mondja, hogy elkezdenek a tagjai reszkedni, kiszárad az ajka, remeg a teste, Gandivaija kicsúszik a kezéből. De tudnunk kell, hogy Arjuna nem egy gyáva személy. Ő nem egy gyáva katona, aki most először ugye próbál átesni a tűzkerességen, ő már rengetegszer harcolt, tehát hogy nem ez az első eset. De mégis a legfelsőbb úr elrendezéséből Arjunát látszólag befedi az illúzió. Azért, hogy Krishna emiatt el tudja beszélni a Bhagavad Gita-t. Ugyanígy, ahogy a Srimad Bhagavatam kezdetén Parikshit Maharajot megátkozzák, hogy aztán Sukadev Goswami el tudja neki mesélni a Srimad Bhagavatamot, itt Arjunát látszólag illúzió fedi be, és fel akarja adni a harcosi kötelességét azért, hogy Krishna el tudja mondani neki a Bhagavad Gita-t, ami a mi javunkat szolgálja. Igazából Arjuna tudja, hogy mi a kötelessége, de látszólag itt befedi őt az illúzió. Habár ő nem ilyen szinten van. És itt elkezdi mondani a érveit. Részvétet érez a családja iránt, vagy itt a 32. verstől kezdve. Ó Govinda, mit ér nekünk a királyság, a boldogság, vagy itt mit ér maga az élet, ha azok, akiknek kedvéért erre vágyunk, most itt sorakoznak a csatatéren. Ó Madhusudana, még ha másképp ők pusztítanának el engem, miért kellene halálukat kívánnom a tanítóknak, az atyáknak, fiaknak, nagyapáknak, anyai nagybácsiknak, apósoknak, unokáknak, sógoroknak és másoknak, akik itt álltak, állnak előttem készen arra, hogy feláldozzák életüket és mindenkincsüket. Ó minden lény fenntartója, én nem, hogy ezért a földért, de még a három világért sem vagyok hajlandó harcolni velük. Miféle boldogság várhat ránk, ha megőrüljük a rasta fiait? Itt halljuk Arjunának a második érvét a harc ellen, hogy ugye egyrészt részvétet érez a rokonai iránt, a második, hogy én hogy leszek boldog, hogyha itt a családom meghal a kurukshetrai csatában, és kivel fogom élvezni az életet, hogyha meghal a családom. Ez a második érve Arjunának, hogy miért ne harcoljanak. És itt Krisnát Govindának szólítja, mert ő ad gyönyört az érzékeknek és a tehenek számára, de akkor itt panaszkodik, hogy Govinda, az én érzékeim nem lesznek ettől elégedettek, ha én részt veszek ebben a csatában. De Arjuna végül be fogja látni, hogy követnie kell Krisnának az utasítását. Kérem a kicsit, hogy olvassál nekünk a 36. verset a magyarázattal együtt.
A bűn fog hatalmába keríteni bennünket, ha legyilkoljuk a támadókat. Nem helyesen, ha megöljük Dhritarashtra fiait és barátainkat. Mit nyernénk ezzel, ó Krisna, szerencse Isten nőjének ura? És hogyan lehetnénk boldog a saját rokonaink elpusztítása árán? Magyarázat? A védikus előírások szerint hatféle támadó van. Az első, aki mérget ad, a második, aki gyújtogat, a harmadik, aki halálos fegyverrel támad, a negyedik, aki ellopja más vagyonát, a ötödik, aki elfoglalja más felgyet, és a hatodik, aki elrabolja más feleségét. Az efféle agresszorokat azonnal meg kell ölni, és ez nem számít bűnnek. A támadók elpusztítása elfogadható egy közönséges ember részéről, nem Arjuna nem volt az. Tulajdonságai egy szentre vallottak, és ehhez méltóan akar bánni az ellenségeivel is. Az efféle jámbor viselkedés azonban nem illik egy satriához. Az államban vezető helyet elfoglaló embertől elválják, hogy szent életű legyen, de ez nem jelenthet gyávaságot. Az Úr Ráma például olyannyira jámbor volt, hogy az emberek még ma is szeretnének az ő királyságában, Ramaya Rajjában élni, nem sohasem volt gyáva. Rávan a támadónak számított, mert elrabolta Ráma hitvesét, Szitát, de az Úr Rámától olyan leckét kapott, amire nincs példa a világ történelmében. Arjuna esetében azonban figyelembe kell vennünk azt is, hogy ellenségei nem közönséges gonosztevők voltak, hanem saját nagyapja, tanára, barátai, fiai, unokái, és így tovább. Emiatt Arjuna úgy vélte, nem szabad olyan szigorúan bánni velük, mint a közönséges ellenséggel. Ezen kívül egy szent embertől elvárják, hogy mindenkinek megbocsássa. Az efféle előírások a szent életűek számára fontosabbak, mint hogy bármely politikai vészhelyzet miatt lemondjanak róluk. Arjuna úgy gondolta, ahelyett, hogy politikai okokból megölni saját rokonait, jobb lenne, ha vallási meggyőződésből jámbor emberhez méltóan megbocsájtana nekik. Nem látta értelmét az ideiglenes testi boldogság kedvéért történő öldöklésre. Az ebből nyert királyság és élvezet végül is nem tett örökké, miért kockáztassa hát életét és örök üdvösséget azzal, hogy legyilkolja saját rokonait. Ezzel kapcsolatban nagy jelentősége van annak, hogy Arjuna Mádavának, a szerencse istennője férjének szólítja Krisnát. Ezzel arra akart rámutatni, hogy Krisnának, a szerencse istennője uraknak nem szabad őt olyasmi rávennie, ami végül szerencsétlenséget okoz. Krisna azonban soha senkit nem sodor szerencsétlenségbe, legfőképpen pedig híveit nem.
Köszönöm szépen. Itt megemlít Srila Prabhupád a magyarázatban hatféle agresszor, aki halálos mérget ad, gyújtogat, fegyverrel támad, elrabolja valakinek a vagyonát, földjét vagy a feleségét. És a Pándavák ellen a Kauravák az összeset kimerítették, tehát hogy nem csak egyet, kettőt, hármat, hanem az összeset így ugye meg akarták mérgezni Bhimát, rájuk gyógyítottak egy sellakházat, ugye halálos fegyverrel megtámadták a vagyonukat, földjüket, feleségüket, tehát hogy szisztematikusan az összeset kimerítették. És akkor itt, de Arjuna még mindig úgy látja, hogy nem szabadna harcolni ellenük a kurukshetrai csatában. De igazából, és ez Arjunának a harmadik érve, hogy bűnös visszahatás, hogy bűn fog hatalmába keríteni bennünket. Ugye első volt a részvét, második volt, hogy nem fogok boldog lenni, nem lesz jó az érzékkerigítésnek. Harmadik, hogy bűnös visszahatás fog sújtani bennünket. Lehet, hogyha megnyerjük ezt a csatát, és miénk lesz a királyság, nyerünk valamilyen anyagi gazdagságot, boldogságot, de a bűnös visszahatás az sokkal-sokkal több lesz. Ugye vannak dharmasásztrák, például Garuda Purána vagy Manusamita, amik elmondják, hogy milyen tevékenységnek mi a következménye. Hogy a Simad Bhagavatam 5. ének a végén van leírás a pokolbolygókról, hogy valaki, hogyha milyen tetteket csinál, milyen bűnös visszahatásokat fog kapni érte. És Arjuna ismerte ezeket, és mondja, hogy ez nem éri meg. Hogy sokkal kevesebbet nyer az ember, mint amennyit veszít, ezért, hogyha egyenleget vonnánk belőle, akkor sokkal rosszabb a helyzetünk. És sajnos az emberek erről nem tudnak, hogy milyen tetteknek mi a következménye. Mert hogyha tudnák, akkor tartózkodnának tőle. Mert igazából, amikor itt vagyunk ebben a testben, ez csak egy átmeneti helyzet. És amikor lejár a mandátumunk, vagy kell tovább menni, akkor a Yamaraj urának képvisel, a halál urának a képviselői el fognak jönni mindenkihez, és akkor számot kell adni a tettekről. És a Garuda Purána nagyon részletesen leírja, hogy amikor valaki elhagyja a testét, hogy mi történik vele azután. Mit csinálnak vele a jamaduták, hova viszik, elviszik Yamarajnak a hajlékára. És attól függően, hogy mennyire volt jámbor vagy bűnös, úgy bánnak vele. Ha jámbor volt, akkor nagyon szépen bánnak vele, hogyha bűnös volt, akkor ütik, verik, akkor nagyon csúnyán bánnak vele. És oda viszik Yamarajnak a szín elé, és Yamarajnak a titkárát úgy hívják, hogy Chitragupta. És ő az adminisztrációnak a vezetője, és akkor ők és a beosztotték tartanak feljegyzéseket mindenkiről. Akik ott végeznek szolgáltat, őket úgy hívják, hogy savanák, akik hallanak. Akik látják az embernek a tetteit, hallják a szavait, és látják a gondolatait is. Kali Yugában van egy enyhítés, hogy a gondolatban elkövetett bűnökért nem jár visszahatás. Az egy nagy szerencse. Csak akkor jár visszahatás, hogy valaki ténylegesen meg is tette azt a tettet. És akkor a tanúk alapján a nap, a hold, a levegő, nagyon sok tanú van, akik tanúskodnak, hogy valaki mit csinál, akkor Yamarás hoz egy ítéletet, és egy olyan helyre küldi, ahol annak megfelelően fog szenvedni vagy élvezni. És Arjuna tart attól, hogy ez a háború nagyon sok vérontással jár, és ez sok nem kívánatos visszahatást fog okozni saját maga számára, és ezért ezt hozza fel kifogásként. Jó, ehhez valakinek kérdés? Igen?
Nekem az a kérdésem, hogy sokszor hallom, hogy már hallgatom embereket, megpróbálnak visszahozni az életbe, és akkor elkezdik a mesterséges lélegeztetést, össze-vissza törik a bordáját az illetőnek, mint tudom, 2,5 órán vagy 3 órán keresztül gyakorolnak rajta, hogy visszajönne a lélek, vagy sem, de hát végül is kinyomozzák én szerintem, hogy ez akkor az illető most letölti a büntetését már ebben a testében, vagy pedig valami más ez a megnyilvánulás.
Hát, hogyha valakit próbálnak visszahozni, az segíthet neki, de a karmáján nem tud túlmenni. Tehát, hogyha az volt a karmája, hogy visszahozzák, akkor visszahozzák, hogyha az volt a karmája, hogy nem tudják visszahozni, akkor nem tudják visszahozni.
Én csak kérdezem, hogy akkor ő most már letölt a büntetéséből egy jó adagot, amíg ott kínozzák?
Hát akkor az része volt. Tehát, hogy az a... hogy ott nehézséget okoznak neki, az része volt a karmájának. Tehát, hogy valamikor a karmák nagyon érdekesek tudnak lenni, hogy kinek mi a karmája. Most pont reggel olvastam egy esetet, amit úgy hívnak, hogy a farcadi eset, ami Hűvösvölgybe történt, de nem mostanában, régebben. De a rokonok, a farcadi ék, ők voltak a akkori budapesti templomban is. Ott történt az ő családjukban egy olyan dolog, hogy Farcadi Iris, ő egy fiatal lány volt, 17-18 éves fiatal lány, és akkor tájt, ez a 1900-as éve, olyan 30-as években volt valahogy, akkor valahogy tüdőbetegséget kapott, és úgy nézett ki, hogy meghalt. De aztán valahogy jobban lett, lehet, hogy ez nem volt olyan hosszú idő, és úgy nézett ki, hogy felébredt a lány. És amikor kicsit jobban lett, akkor elkezdett furcsán viselkedni a lány. Az egyik furcsa viselkedése az volt, hogy nem magyarul beszélt, hanem spanyolul. És... hallottam már ezt az eset?
Igen.
Ez a Farcadi eset, ez Hűvösvölgybe történt, mert ami ott a templomunkhoz nem messze. Mondjuk ez régebben történt, de a rokonok még most is ott élnek. És akkor az történt, hogy ez a fiatal lány elhagyta a testét, ez egy intellektuális, értelmiségi család, vagyonos családnak a kislánya volt, aki nem tudom, németül, franciául, több nyelven beszélt, de olyan beteges lány volt. És ezt a tüdőgyulladást ezt nagyon rosszul viselte. És amikor úgy néz ki, hogy jobban lett, akkor volt egy furcsa dolog, hogy elkezdett spanyolul beszélni. De ő nem is tudott spanyolul. És nem, hogy csak spanyolul beszélt, hanem nem tudott magyarul beszélni. És akkor nem értette, hogy ő hogy kerül ide. És akkor később kiderült, hogy ő hoztak hozzá valamilyen spanyol tolmácsot, hogy őt nem Irisnek hívják, hanem nem is tudom, mi volt a neve. Nem tudom, hogy más valaki volt a neve. És ő egy takarítónő volt Madridban, Spanyolországban, és ő is valamilyen komoly betegséget kapott, és meghalt, és ott ébredt fel.
És gyerekei is voltak talán.
Igen, hát a spanyol hölgynek volt, nem tudom, hogy 10 gyereke, vagy még több gyereke volt, és akkor ott elhagyta a testét valami miatt, és akkor itt megszületett Magyarországon egy fiatal, mert akkor 40-valahány éves volt már, és akkor megszületett, vagy felébredt egy 17 éves lánynak a testébe. És akkor így hirtelen így nem tudta hova tenni, teljesen félt mindenkitől, nem tudta, hogy hova került, vagy mi történik vele. És amikor később úgy kezdett megbarátkozni a helyzettel, meg akkor megértette, hogy mi történt, akkor volt egy magyar pap, aki Spanyolországban, Madridban volt kiküldetésen, és ő is találkozott, mert ő folyékonyan beszélt spanyolul, és akkor beszélt ezzel a hölgyel immár, és mondta, hogy tökéletes madridi kiejtése van, és katolikus családból volt, és Madridnak az összes templomát ismerte, és mindegyik templomról nagyon részletes külső és belső leírást adott, hogy hogy nézett ki az oltár, milyen díszítések voltak, tehát, hogy mindenről nagyon részletes leírást adott, és akkor úgy nem értette, hogy akkor most ő hogy kerül ide. Tehát, hogy és ennek van egy részletes leírása, és a család az kissé megroppant ezen a ügyön, mert akkor értették, hogy a lányukat elvesztették, de van itt valaki a lányuk testébe, aki meg Madridból érkezett. Ő se tudta, hogy hogy került oda, de akkor megérkezett Madridból.
Hírva van a Matrix-ba?
Nem, ez is egy karma. Ez egy karma.
Nem jutottunk vissza, mint Madridba?
Nem, itt maradt Magyarországon.
Én azért kiment külföld, és azt hiszem, meg is találta a síját, az a gyerekeik, hogy elnek van, azért megkeresni. Van ilyesmi, némik nekem, hogy kiment és megkereste a gyerek.
Igen, mert...
Azért csak tudott az előző életéről.
Minden tudott, tehát hogy minden tudott az előző életéről, és... De akkor ez imponált neki, mert Madridból nagyon szegény volt. Ez meg egy gazdag család volt.
Meg nagyon szép fiatal lánytestet.
Igen, meg...
Olyan csinos lett. Tehát ő ezt felfogta, hogy milyen szép fiatal.
Uh-huh. Igen, hát és egy 40-valahány évesből lett egy 17 éves. És akkor ez így tetszett neki, hogy fiatalabb lett, csinosabb lett, gazdagabb lett. És akkor így... Meg akkor az apja akkor nem tudta most mit csináljon. Tehát, hogy most akkor menjen el a bevándorlási hivatalba, de hát a lányának a teste az itt van, ott be van jegyezve nem tudom, a önkormányzatnál. De ez a hölgy, ez meg nem a lánya. Tehát, hogy ez nagyon egyértelmű volt, mert nem tudott magyarul, nem ismerte meg a régi barátnőit, tehát, hogy nem tudta, hogy kik ezek. Nem ismert az iskoláját, semmit nem ismert. Tehát, hogy teljesen egy az egybe testcsere, csak a hardware ugyanaz maradt, de a szoftver az más volt. Tehát, hogy igen, egy testcsere volt egy életen belül. És igazából nem egy ilyen van, csak sokszor az ilyen embereket bezárják a bolondok házába, vagy skizofrénnek bélyegezik, mert akkor nem tudják, hogy most ez volt, vagy az volt, és akkor most teljesen kifordult magából egy másik szemlélet, pedig történnek ilyen. Tehát az egyik lélek elhagyja a testét, a másik is, és akkor mint beszáll valaki egy autóból, ugye kiszáll valaki egy autóból, és valaki beszáll helyébe. És autó ugyanaz marad, csak a sofőr változott. És igazából és sok ilyen eset van, Jan Stevenson professzor, a Virginia Egyetem pszichiátria professzora 2000 ilyen esetet dolgozott fel, ilyen lélekvándorlással kapcsolatos esetet, amikor nem pont ilyeneket, amikor fiatal gyerekek emlékeztek előző életükre, de teljesen pontosan, hogy hívták őket, melyik országba, városba, utca, házszám, kik a szülei, kik a testvérei, mivel foglalkoztak, mindent nagyon részletesen leírtak. Tehát, hogy nagyon sok ilyen eset van, csak ez nem vág egybe a mai materialista felfogással, hogy mi ez a test vagyunk, és az atomoknak az összetevője, és amikor az atomok szétoszlanak, akkor megszűnünk létezni. Tehát, hogy ez ebbe a világképhez nem illik bele. És akkor nem is tudják magyarázni, azt mondják, hogy ilyen nincs, ez csak kitaláció, vagy egyszerűen csak nem foglalkoznak fel.
Igen, mert csak azt csinálják, hogy a szívet indítsák újra. Én már régen is felejtettem, hogy a halál az, az, hogy a szív leáll. Tehát most hallgattam, hogy pumpálták meg különböző gépekbe, meg minden beletették az egyik ismerősemet. Tehát mondom, én nem kérek ilyesmit, én akarok eltávozni, akkor hagyjam az végén.
Jó, valaki másnak kérdése, mert pont most lejárt az időnk. Hogyha nincs, akkor tartsunk egy 10 perc szünetet, és akkor a maradékot befejezzük szünet után. Tehát 35-kor várok mindenkit.